Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában itt a stúdióban a vendégem Móró Lajos, a Móró Antik tulajdonosa, alapítója is, és a beszélgetésünk apropója a február 6 és 8 között látogatható Art & Antique Budapest vásár és a Móró Antik részvétele ezen a vásáron, és hát arról fogunk beszélgetni, hogy mivel készül Lajos, illetve a galéria vására, mit láthatunk mi, mint látogatók, megvásárlók. Aztán persze egy kicsit kíváncsi vagyok arra is, hogy a galériába, hogyha betérünk a Falk Miksa utcában, akkor milyen izgalmas tárgyakkal találkozhatunk, mert egy kicsit olyan egyébként a galéria, mint a Alibaba kincses barlangja. Szóval szerintem tartsuk a sorrendet, és meséljünk arról, hogy mivel készülnek Lajosék az Art & Antique Budapest vására.
A 32 éve nyílt galéria fegyverekre és távol-keleti műtárgyakra szakosodott. 56 éve, 57 éve vagyok fegyvergyűjtő, és ebből nőtt ki ez a bolt galéria. És most az Art & Antique kiállításra egy olyan világszámot szerintelenül mondhatom, sikerült szerezni, amiről nem csak egész országban beszélnek már a fegyvergyűjtők, hanem hívtak már Aradról, Kassáról, hogy tényleg igaz-e. Gróf Vécsei Károly tábornoknak a katonai szabjáját sikerült megszerezni, és ezt kiviszem a kiállításra.
És ezt hogyan? Ezt magyarországi gyűjtőtől sikerült megszerezni, vagy külföldről sikerült megvásárolni?
Nem, a Vécsei család öröksége volt ez. Örökölték 49 óta. Vécsei Ágoston, a Vécsei Károly testvére kapta meg a kardot, és az ő családjába volt mai napig.
És mit kell tudni a családról kicsit történelmileg bővebben?
Nagyon jelentős család volt. A Vécsei Károly Bécsbe végezte a katonai akadémiát, egy 6 éves nagyon komoly, a osztrák monarchia legkomolyabb katonai iskolája volt, nagyon drága volt, ezért nagyon kevés magyar végezte ott az iskolát, de a grófi család megtehette, hogy befizették a gyereket erre az iskolára, és az édesapja Mária Terézia rendbirtokosa volt, a császár leghűbb embere. Na most a Mária Terézia rendet a nem Habsburg családon kívüliek ennél nagyobb kitüntetést nem tudtak kapni, és állítólag ez ilyen szóbeszéd, hogy mikor a saját fia a császár ellen fordult, és ott volt a hadbíróság előtt Aradon, akkor a saját apja mondta, hogy az árulót akasszátok föl. És a testvére is nagyon komoly katona volt, de ő együtt harcolt a Vécseivel, és ez egy érdekesség, hogy olvasom az életrajzot, és a Vécsei Komáromba ezt csinált, másnap a Vécsei Aradon azt csinált, aztán kiderült, hogy hát a kereszt nevét a szerző nem írta oda, ezért
két különböző
kis káosz volt a dologban.
És egyébként mitől olyan különleges ez a fegyver? Mik azok az attribútumok, vagy részletek, ami miatt ez annyira nagy ritkaságnak számít?
Hát ez egy 1845-ben rendszeresített osztrák-magyar huszár szabja, egy kosaras szabja, ebből előfordul. De az, hogy a Vécseinek volt ez 48-as forradalomban az oldalán két
és
évig,
tudjuk, hogy kinek a kezében volt. És
ettől, ettől nagyon nagy dolog.
Ez nagyon izgalmas. És egyébként milyen Magyarországon fegyvert gyűjteni, illetve antik fegyverrel kereskedni? Ez most ilyen furán hangzik, mint hogy a terrorszervezetről beszélgetnénk, de nem. A Móró Antikról beszélgetünk, ami egy galéria Falk Miksa utcában, és Móró Lajos ül velem itt a gyűjtő stúdiójában, aki fegyvergyűjtő és egyben galerista, és ez a tevékenység, a galerista tevékenység, ahogy a műsor elején elmesélte, ebből a gyűjtésből indult ki, hogy mik azok a fegyverterületek, amiket itt Magyarországon lehet gyűjteni, vagy az ember ilyenkor kifelé néz, Európa felé, vagy a környező országok felé, hogyan alakul ki egy gyűjteményi terület fegyver témában.
A fegyvergyűjtők egy érdekes népség, a legtöbb fegyvergyűjtő nem volt annak idején katona. Tehát nagyon békés.
Ön volt? Meg.
Én sem voltam katona.
Igen, lehet, időben, hogy ezért könnyű gyűjteni, mert nincs ott a trauma.
Akkor érzett a gyomlom, úgyhogy megúsztam. Nem a gyilkoló eszközt nézzük a tárgyakban,
hanem a szépségét.
A iparművészeti remeket. A fegyver egy nagyon praktikus, nagyon használati tárgy, ott a dizájn nagyon fontos. Egy vázán lehet olyan csicsa, amit ő nem tudja az ember megfogni, egy fegyver az mindig kézbe simul, az mindig egy tökéletes tárgy. Ismerek az országba 100-120 fegyvergyűjtőt, ennek fele...
Ez elég sok egyébként.
Fele rendszeresen jár a galériánkba, sok-sok.
És olyan nagyon a Móron kívül nem nagyon tudok mondani túl sok fegyverrel foglalkozó
hát
galériát, mondjuk a BÁV-ban szokott lenni. Galériánkban,
hogy a sok igen. Mindenféle mellett, mikor én 32 éve nyitottam, akkor mindenki azt mondta, hogy de hát mi az, hogy csak fegyverrel, meg csak kelettel foglalkozol, akkor ez még nem volt divat, de úgy gondoltam, hogy ha valaki egy témát gyűjt, egy szegmest, akkor abba jobban bele tudja magát ásni. De ha hoznak Herendit, nem veszed meg? Hát mondom, a Herendit biztos nem veszem meg, de más tárgyat se, és most már több galéria van, aki szakosodott valamire.
És azért a fegyver is egy olyan trükkös dolog. Én már többször találkoztam fegyvergyűjteménnyel, amiről egy idő után kiderült, hogy egy csomó hamis van benne, vagy mondjuk teljesen hamis. És ez annyira furcsa, mert ezért ez egyrészt technológiailag is egy nehéz téma a fegyver, összerakni egy fegyvert, másrészt pedig valóban ez a művészi, kézműves része is azért nem olyan nagyon egyszerű ezeket hamisítani, de mégis azt hiszem már kétszer vagy háromszor láttam olyan gyűjteményt, amiről kiderült, hogy csupa hamis darab van benne.
Vannak hamisok, hál' Istennek annyi nem, mint grafikában vagy festménybe, vagy kerámiában is már hihetetlen, miket hamisítanak.
Igen.
Mikor anno 40 éve úgy gondolkoztam már a bolton, és néztem, hogy azért az nem lenne jó, hogy ott én hamis dolgot ne vegyem észre, becsapjanak, illetve én továbbadjam a vevőnek. Ezért elvégeztem egy 2 éves ötvös iskolát, hogy még jobban értsek a dolgokhoz, jobban lássam, hogy mit, hogy lehet megoldani, hogy oldották meg 200 éve, hogy tudják most megoldani. Úgyhogy ez egy nagy segítség volt.
És egyébként a fegyverhamisítás hogy működik, hogy eredeti elemeket is beépítenek, mondjuk egy ilyen utólag összerakott darabba, és akkor ezeket a díszítő elemeket hamisítják, vagy ez hogy mire kell figyelni a fegyver esetében az eredetiség témájában?
Tanítok 2 becsis iskolában a fegyver témát, és mikor kérdezik, hogy de hogy tudja eldönteni biztosan, hát mondtam, biztosan én még az 56-57 éves tapasztalattal se tudom, de például kézbe veszünk egy tárgyat, kihúzok egy szabját, és óra esek, olyan nehéz a penge, az biztos nem lehet jó. Tehát meg kell, nejem mindig mondja, ne beszéljek zsargonban, nem tudom másként mondani, kézbe veszek egy kardot, úgy megkóstolom, megmozgatom, hogy most ez funkcióba működik, nem működik, ilyenekről. De a gyűjtőkkel az a baj, sok gyűjtővel, hogy akarom valamire, vágyik, és akkor meglát
ez
Pécsi vásárba egy madonnás szabját, mert minden gyűjtőnek könnyes
és
lesz
olcsó,
a szeme.
És akkor jó lesz.
Egy madonnás, nem is biztos, hogy olcsó. Egy madonnás kard, ez minden gyűjteménybe kell. És akkor érzi, hogy itt ez egy csúnya öntvény, galván aranyozott, köszörűve van a penge, nem egy kovácsolt penge, de elnyomja a vészcsengőt magába, és akkor boldogan hazaviszi, és egy hónap alatt, 2 hónap, fél év, kimennyi időt föleszmél, rájön, hogy úristen, át van verve. Ezért van az, hogy veszek valami olyat, ami egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ilyen mázlim legyen, hogy én ezt megveszem, akkor visszam a Nemzeti Múzeumba, ott elővesznek a raktárba olyanokat, amit még a Széchenyi Ferenc vette 200 éve.
És akkor összehasonlítjuk.
És akkor hál' Istennek még nem volt olyan, hogy kiröhögtek volna, de ez a lehetőség azért fönnáll.
Hát ez minden műtárgyak terén is, meg minden tárgy terén tényleg úgy működik, hogyha valaki elegendő eredetit látott, megfogott, megtapasztalt, akkor van megfelelő összehasonlítási alapja ahhoz, hogy el tudja dönteni, hogy mi az, pontosan, ami valódi vagy hamis.
Pontosan.
És ezt nem lehet megspórolni, ezt az időt se, hogy sem.
Amit meg lehet
így
nézni.
Van, ahol adatbázis van. Igen.
Úgyhogy van még bakancslistán egy nagy fegyvermúzeum Stockholmba, arra még nem jártam. Van egy fönt Hamburgban, még azt se láttam, de azért úgy Európa komolyabb fegyvermúzeumai már ki van.
És említette a Keletet, ugye ez a másik témája a galériának. A vásáron egyébként valami ilyen témával is megjelenik, vagy csak fegyverekkel, mármint az Art & Antique Budapest vásáron?
A Csaba fiam, ő a keletes, a boltba ő viszi a kelet vonalat. Hál' Istennek nagyon alapos, egy nagy vastag könyvet angol nyelve minden héten kiolvas, és nagyon tanulja a dolgot. És most van egy olyan vázája, ami egy nem is tudom milyen nagy szerencsével jutott hozzá, ami egy japán császári váza, egy sárga váza. Uh-huh. És ennek a vázának az az érdekessége, hogy Németországban, Essenben azt hiszem, van a legnagyobb kerámia múzeum, és volt ott egy kínai porcelán kiállítás 20 évvel ezelőtt, magángyűjtőktől kölcsön kértek a kiállítás idejére egy-egy tárgyat. És ez a sárga váza ott szerepelt, nem ilyen, hanem ez a váza, uh-huh. És benne van, megszerezte a Csaba a katalógust, meg egy azóta megjelent kínai nagyon komoly könyvbe hivatkoznak erre a vázára, úgyhogy egy ilyen biztos, hogy eredeti.
Akkor ez lesz az egyik fő attrakció.
Hát a keletben ez, uh-huh, a fő attrakció. Másik pedig van egy kortárs festő, az ott a nagyon-nagyon-nagyon nagy név. A Mutka Csaba mondta, gyere, nézd már meg a Christie's-nél, mennyire adták el, nem hittem, uh-huh, a szememnek. És valaki Kínából, egy gyűjtő megvett egy képet, egy műkereskedésbe, hazahozta, aztán hozzánk került, és most ő, ez a kiállítás, és ezen a vásáron is ez a kép ott ki lesz téve. Uh-huh. Másztéki vásárba, lóghatlan falon, ez egy akkora szám.
Uh-huh. És a kelet téma, mint gyűjtés, vagy galéria téma, ez hogyan került be a családba? A fia, vagy pedig ön volt a kezdeményezője?
Hát ez úgy volt, hogy gyűjtöttem, 8. koromban már kardok után szaladgáltam. Szóval, hogy gyűjtöttem kardokat, akkor bejöttek a Kurosawa filmek, és néztem, fú, hát a szamuráj kard a világ csodája, kéne egyet szerezni. Aztán lett néhány szamuráj kardom, most van 60-70, nem is tudom pontosan, de gondoltam, hogy hát a szamuráj kard mellé az ilyen japán meccet, ami ilyen harcos van, milyen jó lenne, akkor vettem japán meccetet, akkor fú, tekercsképpen, ugyanilyen harcosok, vegyünk tekercsképpen. Aztán ez már hozta a többi keleti műtárgyat.
Uh-huh. És Magyarországon mennyire vannak a gyűjtők erre rá állva, mennyire érdekli őket ez a kelet téma?
Annyira nem, mint régen. 1900-ban nem volt egy polgári vagy egy úri, uh-huh, ház, lakás úgy, hogy ne legyen benne néhány japán vagy kínai műtárgy. Nézzünk ilyen öreg filmeket, akkor ott áll egy szamuráj páncél, ott áll a lépcsőházban egy nagy kínai váza. Nagyon nagy divat volt, importálták 1900 körül ezeket. Hát utána a háború minden ez a réteg eltűnt, és nagyon finom, jó érzékkel megáldott, jó ízlésű emberek gyűjtik ezeket a nagyon finom, úgy egy ilyen japán vázát úgy nézegetni kell, uh-huh, hogy akutya fáját, ez mennyire komoly. És az a baj, hogy most megy el egy generáció, halnak meg, akik ezt gyűjtötték, és, uh-huh, fiatalok meg hát inkább nyomkodják a telefonjukat, mint hogy most múzeumban rácsodálkozzanak egy ilyen vázára.
Pedig azt tapasztalom egyébként, hogy külföldön ennek van egy reneszánsza ennek a témának, szerintem nagyon csak begyűrűzik ide Magyarországra is,
hát
nem?
Hát igen. Ja, Németországban voltam egy kis kastélyban, és tele volt fantasztikus kékfehér kínai porcelánnal. És kérdeztem, hogy ez honnan van. Azt mondja, hát megvan a számlája, 1600-as évek végén volt egy püspök a családba, és ő megvett Hollandiába egy hajó rakomány kékfehér kínai porcelánt. És ebbe a családba soha nem volt egy alkoholista, soha nem volt egy kártyás, soha nem volt egy kábítószeres, mindenki csak hozzátett a vagyonhoz, és levitt a pincébe ilyen vastag kovácsolt, vassa, burkolt fal, tömör vasajtó, ott vannak a számlák, és kivett egy nagy dobozt, rá volt írva, hogy 1680, és ott volt az a számla, amit a püspök ős megvett. És ez az ember is van egy gyára, ő festménybe utazik, hát ilyen borzasztó kortárs dolgokat. Sok erő kellett, hogy meg tudjam dicsérni, mert nem az én világom, de ő is hozzátesz a családi vagyonhoz. Uh-huh. Tehát vannak ilyenek is, hát nálunk nagyon nincs.
Nagyon kevés, aha.
Hát ami ilyen névhez szóló, vagy családhoz köthető díszmagyar kard 32 év alatt a bolton átment, azok ilyen millenniumi kardok, amik elkallódtak, de van olyan kardom, amit a saját családi kardját valaki bevitte az ötvöshöz, hogy olvassa be, mert hogy neki menekül 56-ban, neki kell az ezüst. Volt annyi esze az ötvösnek, hogy nem olvasztotta be. Eltette magának, beolvasztott egy csomó ezüstkanalat, odaadta az ezüstömböt. Uh-huh. Aztán ott lógott az ötvösnél 30-40 évig, én meg megszereztem, és hát az is egy kis világszám.
És ez mondjuk egy különleges eset, de általában hogy kerülnek be a tárgyak a galériába? Valahogy rátalálnak a Moro Antikra az eladók, vagy menni kell a tárgyak után, akár külföldön is?
Sokat kell menni. Hoztam már haza a gyönyörű magyar huszárkardot, hozattam, vettem vissza Amerikából. Most Ausztráliából várok egy 48-as név nélkül ide, egy 48-as szép huszárkardot, tehát az ember lesi az internetet, vásárol. De hát ismernek a gyűjtők már nagyon régóta, és ha valaki el akar adni egy jobb minőségű kardot, esetleg több millió forintért, akkor tudja, hogy Falk Miksába van, aki azt neki kifizeti.
Uh-huh. És azt említette Móró Lajos, akit a vendégem a Rádiógyűjtő című műsorában jelen pillanatban, hogy már 8. kora óta gyűjt fegyvert, ha jól emlékszem, akkor azt említette, hogy egy kardot vásárolt 8. korában, és azt is említette, hogy a fia is most már részt vesz itt a családi bizniszben a keleti tárgyakkal kapcsolatban, hogy ezt hogyan sikerült átadni, ezt a szenvedélyt, mert nem minden galeristának sikerül, sokan küzdködnek, hogy szeretnék nagyon átörökíteni az üzletet az utókornak, vagy a gyerekeknek, de valahogy nem megy.
Nagyon nagy szerencsém van. Tényleg az utcában is többen irigyennek, hogy nekik is van gyerekük, de autó a mániája, zene a mániája, minden a mániája, csak nem a régiség. Két fiam van, a nagyobbik számítógépes. Karácsonyi ajándékát volt, hogy egy hétig nem volt kinyitva, annyira nem érdeklik a tárgyak, de egész kiskorától nem érdeklik a tárgyak, ő neki a számítógép a minden, ilyen számítógépes játékokat tervez, abból él. Csaba meg úgy szerette, néha az ölembe kérte magát, akkor egy japán kardot nézegettünk, olyan boldog voltam, és valahogy így alakult, hogy belejött, és ami mondom, hát nagyon nagy dolog, hogy nagyon igényes és alapos, és
beleolvassa magát.
Valamit, akkor általában az majdnem biztos úgy is van.
Hát köszönöm szépen, itt lassan a műsoridőnk végére értünk. Móró Lajossal beszélgettem, a Moro Antik tulajdonosával, és a témánk részben az volt, hogy február 6-ától 8-áig a Moro Antik is részt vesz a Zártand Antik Budapest nevű műtárgyvásáron, És hát arról is beszélgettünk, hogy mivel foglalkozik a galéria, fegyverekkel és keleti tárgyakkal. Úgyhogy köszönöm szépen Móró Lajosnak ezt a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsor pedig vasárnap 15 órakor ismételjük, ahogy szoktuk. A mikrofon másik végén pedig Gerebán Kata volt.